FM。18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Az elmúlt két hétben 310 milliárd forint kormányzati forrásokkal támogatott fejlesztést adtak át Magyarországon, ezt jelentette be a Kormányinfón Vitályos Eszter kormányszóvivő. A 84 nagyobb projekt közül kiemelte, közúti infrastruktúra fejlesztésekre 125 milliárd forintot fordítottak, ebből 116 milliárd forintot a Kalocsa-Paks hídra, mintegy 2,5 milliárdot pedig az M1-es Újpátyi lehajtójára. Az egészségügy területén kiemelte a Pécsi Tudomány Egyetem Klinikai Központjának új sürgősségi gyermekgyógyászati központját, amelynek létrejöttéhez 2 milliárd 700 millió forint támogatást adott a kormány. A kultúra és a közművelődés területén csaknem 14 milliárd forint értékben valósultak meg új beruházások, emelte ki a kormány szóvivő. Magyarországot és Orbán Viktor miniszterelnököt is méltatta ifjabb Donald Trump Budapesten. Az amerikai választásokról és belpolitikáról, valamint a világpolitikáról is beszélt ifjabb Donald Trump üzletember, a korábbi amerikai elnök fia Budapesten, a Matthias Corvinus kollégiumban tartott előadásában, amelyben Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is méltatta. Az üzletember azt mondta, az amerikai konzervatív körök nagy vezetőként tekintenek a magyar kormányfőre, aki Magyarországot teszi az első helyre. Az előadásban és az azt követő beszélgetés során ifjabb Donald Trump kitért az amerikai választásokra, az Egyesült Államok belpolitikájára, valamint a világpolitikára, a többi között a közel-keleti konfliktusra és az ukrajnai háborúra is. A migrációval kapcsolatban követendő példaként említette Magyarországot, ahol a kormány igyekszik visszaszorítani az illegális bevándorlást, valamint méltatta a magyarországi bűnözési mutatók alacsony szintjét is. Emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Mint írták, az év 23. hetében a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja országos szinten emelkedett. Budapest mindhárom mintáját, valamint a Budapest környéki agglomeráció egyesített mintáját is emelkedő tendencia jellemzi. A mintavételi helyek zöménél az örökítő anyag koncentrációja a kimutatási határ alatti mennyiségben van jelen. A vizsgált városok közül csökkenés csak Nyíregyházán volt tapasztalható. Tudatták azt is, hogy a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja Miskolcon, Budapesten és Pécsen a mérsékelt, máshol az alacsony tartományba esik. A Klebersberg központ a nyári szünetig csaknem 200 ezer notebookot osztott ki a gyerekek részére, közölte a központ. Közleményükben azt írják, a digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára című projektben április 22-e és június 6-a között 193.702 notebookot osztottak ki az 5., 6. és 9. évfolyamos tanulóknak. A tájékoztatás szerint a harmadik éve futó projekten belül 2022-ben 120 ezer, míg 2023-ban 140 ezer eszközt kaptak a tanulók. A projekt egyik legfontosabb célja, hogy versenyképes, egyenlő hozzáférést biztosító, minőségi köznevelési szolgáltatást nyújtson a gyermekeknek és a családoknak. A közlemény szerint a projektben 579 ezer oktatási célú, személyes használatba adható notebookot osztanak majd ki 2025. december 31-éig. A projekt vissza nem térítendő keretösszege több mint 201 milliárd forint, írja a közlemény.
Az időjárásról.
Szombaton sok napsütés várható gomoly és fátyol felhőkkel, majd késő délutántól erősebben megnövekedhet a felhőzet, és ászortan előfordulhat zápor, zivatar. A déli délkeleti szél sok helyen megélénkül. Délutánra térségünkben 25 és 29 fok közötti hőmérséklet várható.
Európa Rádió híreit hallották.
Sorstalan az út, amin járok, hontalan az ég, amit látok, úgy megyek majd, ahogy jöttem. A békém én már megkötöttem. Régóta hordom magammal a csöndet. Nem tudom, voltam-e távolabb tőled. Elcserélt szívem, egyetlen házam, messzebbre hagytam, mint amit vártam, de sose nyugodjak, míg haza nem érek. Tudom, hogy az én hibám, ha elcsal a szél irány, de nem csak az én hibám, hogy sorstalan az út, amin járok, hontalan. Sorstalan az út, amin járok, hontalan az ég, amit látok, nem marad csillag fölöttem, a békém én már megkötöttem. Minden hibámnak megvolt az ára, de koszorú nem jár, nincs benne hála, nincs benne hála, mencsváram nem volt, a kezedbe adtam. Benned én otthonra leltem a bajban, s maradok végleg a szívedbe zárva. Tudom, hogy az én hibám, ha elcsal a szél irány, de nem csak az én hibám, hogy sorstalan az út, amin járok, hontalan. Majd fölém borulnak az őrségi lombok, a hegyháti dombok, de néhány út még hátra van. És talán majd egyszer én utolérlek, a Rába vizében meglátom önmagam. Hogy sorstalan az út, amin járok, hontalan. Hontalan az ég, amit látok, úgy megyek majd, ahogy jöttem. Békém én már megkötöttem.
Munkában. Gondolatok, információk, aktualitások a munkavilágából. Az Európa Rádió gazdasági magazinját hallják.
Az Európa Rádió Munkában című magazin műsorában a szerkesztő Kisnéveres Viktória köszönti a kedves hallgatókat, és köszöntöm mai műsorunk vendégeit, Bénó Zoltánt, a Zolletri Kft. Elektromos tervezéssel foglalkozó cég ügyvezető igazgatóját, műszaki szakembert, és Kis Krisztinát, az ISJOB személyzeti tanácsadó BT tulajdonos ügyvezetőjét, HR szakembert.
Üdvözlünk mindenkit!
Én is üdvözlök mindenkit.
És ebben az órában, amiről beszélgetni fogunk, a fenntarthatósággal, a klímavédelemmel kapcsolatos kérdések, és hagyj indítsam innen a beszélgetést, hogy számotokra személy szerint mit jelent a klímavédelem.
Egy kicsit távolabbról indulva, a klímavédelem számomra azt jelenti, hogy valamit szeretnék a gyermekeinknek, unokáinknak is hátrahagyni abból, amit mi jelenleg még élvezni tudunk, és egy olyan jövőnek a lehetőségét megteremteni számukra, amiben még találkozhatnak olyan fajokkal, amik most a kihalás szélén állnak, és olyan légköri, illetve természeti viszonyokban tudnak élni, ami nem a szélsőségeket jelenti, hogy van még lehetőségük élvezni mindazt, amit mi most is élvezünk.
Számomra a klímavédelem azt jelenti, hogy amit kaptunk a Földtől, azt a manapság a mai emberek sokkal többet használnak, mint amit lehetőség lenne felhasználni, és ezen változtatni kell a jövőben, hiszen szeretnénk azt, hogy a gyerekeink is tudják élvezni azt, amit a Föld adott részünkre.
Igazából már egy picit ebben a válaszban is benne volt az az egyéni felelősség, amellyel folytassuk a gondolatokat, ha kérhetem tőletek, hogy hol van az egyéni felelősség, miben látjátok ezt, milyen szokásokat érdemes kialakítani, milyen életmódot érdemes, szükséges ahhoz folytatni, hogy mindez megvalósulhasson.
A fogyasztói társadalomban élünk, és ez a fogyasztói társadalom, ez valamilyen szinten generálja a pazarló életmódunkat, mert a fogyasztásra serkent minket minden, a reklámok, maga a termékek, a szolgáltatásoknak a fogyasztása, de valahol a társadalmi kultúránk is. És én azt gondolom, hogy sokkal komolyabban kellene felelősséget vállalni azokért a döntésekért, amit akár egy vásárlással, akár egy beruházással, de akár egy élelmiszer vásárlással kapcsolatban is hozunk.
Én teljes mértékben egyetértek Krisztinával. Én azt látom, hogy nagyon egyszerűen tudnánk csökkenteni a felhasználásunkat, mind az élelmiszer, mind az energia felhasználásunkat. Csak gondoljunk abba bele, hogy mennyi étel dobunk ki a kukába, mennyi ételt nem használunk fel, és ezeknek az előállításához mennyi energiát használunk fel, teljesen feleslegesen, és hogyha ezt átgondoltan működtetnénk ezt a rendszert, akkor sokkal jobban tudnánk vigyázni a földre.
Én azt gondolom, hogy az egyéni felelősséget a lakosság, illetve az ember szintjén semmiképpen nem lehet kizárni a klímavédelem szempontjából. Ugye szakemberek sokat foglalkoznak ezzel a témával ilyen szempontból, hogy miből áll össze egy klímavédelem, milyen részei vannak, mire kell odafigyelni. Lehet ez egy energiahatékonyság, energiafelhasználásnak a hatékonyabb módja, legyen ez egy szelektív hulladékgyűjtés, legyen ez egy pazarló életmód megszüntetése, vagy akár az is, hogy milyen módon, hogyan építkezünk, hogyan használjuk fel, vagy váltjuk ki a megújuló energiával a fosszilis energiaforrásokat. Itt számos területe van ennek a klímavédelemnek, illetve ennek a fenntartható gondolkodásmódnak, de az egyéni felelősséget, amit az embernek, önmagának kell képviselnie, a rendszerből nem lehet kihagyni. Mert mindennek az alapja az, ahogy a mindennapjainkat mi magánemberként is éljük, hiszen mi leszünk azok, akik utána a cégekben is különböző döntéseket hozunk, és formáljuk az energiafelhasználást, illetve ennek a klímasemleges működésnek a feltételeit, és ezért nagyon fontos szerintem ez a fajta gondolkodásmód az embereknek a magánéletében is, hogy meglegyen.
A mindennapokban már említettetek ti is ugye különböző területeket itt az ételek kapcsán, az energia, a szelektív hulladékgyűjtés, hogy mik még azok a területek, amelyekre a mindennapokban is oda kell figyelni. Ezeket egy picit itt összegezzük, vagy vegyük sorra.
Nálunk például megvan az, hogy a gyermekeinket úgy neveljük, hogy tudatosan használják fel az energiát, figyeljenek oda arra, hogy nem fűtünk olyan helységeket, amit nem használunk, vagy nagyon egyszerű példa, ha nem kérnek valamit, akkor feleslegesen ne vásároljunk meg, ne használjuk fel, és ne dobjuk ki a kukába. Ezen felül tudatosan tanítjuk őket a szelektív hulladékgyűjtésre, mivel ezeket a kidobott hulladékokat újra fel lehet használni. Harmadsorban pedig, amit el tudok mondani, hogy a környezetünkben lévő állatok, bogaraktól kezdve bármilyen élőlényre oda kell figyelni, és nem az, hogy eltaposni.
Számos területen tudok csatlakozni ahhoz, amit Zoltán mondott. Ugye nálunk is az, hogy milyen módon használjuk a fűtési rendszert, vagy mondjuk kapcsoljuk le a lámpát, amikor már nincs szükség rá, ez egy alaptényező. Egyébként is már az építkezés folyamán is, amikor egy házat építünk, vagy befejezünk, akkor odafigyelünk arra, hogy milyen rendszereket szerelünk be, milyen rendszerekkel dolgozunk, hogy minél környezethatékonyabb, minél környezettudatosabb legyen ez a ház, illetve mai divatos szóval, ha lehetőleg passzív ház legyen. De emellett egyfajta takarékosságra is folyamatosan nevelem. Nekem egyébként már nagyobbak a gyerekeim, tehát hogy alapvetően fogékonyak is erre. Tehát mind a mellett, hogy szelektíven gyűjtjük a hulladékot, mi komposztálunk, újra hasznosítunk. Ha esetleg valamilyen étel megmarad, már igyekszünk úgy főzni, vásárolni, hogy ne legyen pazarlás. Vannak kutyáink, akik nagyon szívesen fogyasztanak abból, amit mi étkezünk, sőt szívesebben, mint a bolti ételeket. Tehát, hogy alapvetően mindennek megvan a maga helye, és egy ember egyéni szinten ezeket én azt gondolom meg tudja, és meg is teheti. Vagy akár az, hogy ne szemeteljünk, ne hordjunk olyan hulladékot akár az erdőbe, ami nem odavaló, sőt semmilyen hulladékot. Vagy őrizzük az erdőnek az épségét, a környezetünk épségét. Az mind nagyon fontos, de akár az is, hogy járjunk biciklivel, járjunk gyalog, ne használjunk minden esetben autót, amikor valahova el kell indulnunk. Használjuk a tömegközlekedési eszközöket, hogyha van erre lehetőség. Ezek mind olyan egyéni döntések, amiket lehetőségünk van meghozni, amikor elindulunk valahova, vagy esetleg a mindennapok során tervezzük az életünket.
Én még azt felejtettem elmondani, hogy otthon tanítjuk a gyerekeket arra, hogy hogyan kell növényt termeszteni. Ő saját maguk még kisgyerekek, de ők ültetik el mondjuk a borsút meg a répát, illetve ők öntözik a növényeket, hiszen hogyha saját magunknak állítjuk elő az élelmiszert, akár a gyümölcsöket, akkor ennyivel kevesebbet kell megvásárolni a boltba, és nyilván mi azt látjuk, hogy ezeket az ételeket a boltba kell megvenni, de ahhoz, hogy a boltba eljusson az az étel, azért rengeteg logisztikával jár, ami ugyanúgy károsanyag kibocsátással jár, és ez is mind terheli a környezetünket.
Ugye, ahogy itt említetted, valamit megtanítotok a gyermeknek, megmutattok, ugye is fontos, hogy a fiatal generációt a tudatos életmódra neveljék a szülők is, ez már nagyon sok intézményben is, ugye óvodában, iskolában is, különböző foglalkozások tekintetében is beépülnek a mindennapokba, és ennél talán még fontosabb ugye az a szülői minta, amit mutatunk a gyermekeknek, hogy ugye a tevékenyen, hogyha mi is részt veszünk mindebben, akkor ez a szavaknál is sokszor többet ér.
Persze, hiszen a gyerekek a szülői mintát látják, az alapján fognak viselkedni a jövőben, ezt egy generációkutató azt mondja, hogy a gyermek első 1000 napjában, ahogy nevelésre kerül, úgy fogja élni a további életét, valamint hogyha látják a környezetükben, akár az oktatási intézményekben, hogy milyen életmódot kell folytatni, akkor a jövőben ez egy berögzült életmód lesz részükről, és tudatosan fognak így élni.
A családi minta után szóljunk azokról a külső hatásokról, amik akár a gyermekek, akár a felnőttek életére hatással vannak, hogy ezeket hogy érdemes helyén kezelni.
Én úgy gondolom, hogy manapság az nem megfelelő, hogy rengeteg olyan külső impulzus kapunk, hogy fogyasztói társadalom legyünk. Tehát ez azt jelenti, hogy azt látjuk a médiában, hogy többet fogyasszunk, állandóan cseréljük le az eszközeinket, használjunk, vásároljunk, költsünk. Az sosincsen reklámozva, hogy egy adott eszközt meg lehet javítani, fel lehet újra használni. Nagyon kevés ilyen impulzus kapunk a külső környezetből, ami viszont pozitív változás, hogy mostanában ösztönöznek arra, hogy újra hasznosítsunk. Ez azt jelenti, hogy a csomagolóanyagokat újra fel tudjuk használni. A csomagolóanyagokból már sokkal jobban preferálják a papír alapú csomagolóanyagokat, kevésbé a műanyagokat, hiszen ezek újra hasznosíthatóak. Ha viszont mégiscsak a csomagolóanyag műanyag lehet, akkor szelektíven gyűjtsük ezeket az anyagokat, és ezeket mind újra hasznosítsuk a jövőben.
A külső impulzusok kapcsán én azért egy-két dolgot pluszban még kiemelnék, ami részben lehet egy picit vicces is lesz, de azért a gyermekeimnek, amikor kisebbek voltak, meghatározó volt az életükben, és itt arra is szerettem volna nekik mindig utalni, hogy milyen különbségek vannak, akár társadalmilag is, és hogy miért van az, hogy például egy pazarló életmódot nem támogatok akár a saját háztartásunkban sem. Az egyik ilyen volt, amikor ugye minden gyermek életében van egy úgymond követelőző korszak, amikor minden kell nekik a boltból, és utána az egy napig tart, utána már kellett a következő. És én megmondom őszintén, hogy mutattam nekik olyan képeket, videókat, vagy akár olyan környezetet is, hogy élnek emberek, és hogy miért nem szabad egyfajta pazarló életmódot folytatniuk. illetve milyen szüksége van másoknak arra, amit ő most kidob, és hogyha valamire nincs szükség, akkor legalább adjuk oda nekik, mert van, aki nem teheti meg azt, hogy ő megvesz egy babát, egy csokit, vagy bármi mást. A másik ilyen impulzus volt, ami érte őket egyébként, azt viszont az én saját személyes, és bár nagyon-nagyon apróságnak tűnik, de számomra nagyon elfogadhatatlan, hogy autóban dohányozva az emberek a csikket kidobják. És tudom, hogy apróság, de ne szemeteljük, tehát ezt se dobjuk ki. És ez az alap, amikor egy környezetre odafigyelünk, hogy nem dobunk el utcán szemetet, nem dobunk el erdőbe szemetet, ha piknikezünk, akkor szedjük össze. Tehát ezek mind olyan tételek, amik első körben egyébként apróságnak tűnnek egy globális klímagondolkodással szemben, de ebből a sok apró tételből kell, hogy összeálljon egy olyan rendszer, amiből nem keletkeznek az eldobott csikkek után erdőtüzek, mert egyébként is felmelegedett az éghajlatunk, és óhatatlan, hogy előfordul spontán gyulladás, de akár az is, hogy az eldobott vegyszerekkel, kidobott műanyagokkal nem rongáljuk a talajminőséget, nem rontjuk a környezet minőségét, és itt nem csak a növényekre gondolok, hanem, ahogy mondta Zoli az előbb, amikor a háztáji állatokról, vagy pókokról, rovarokról beszél, de az erdőben is ugyanúgy megvannak ezek az életközösségek, és egy-egy ilyen tevékenység után ezek az életközösségek is pusztulnak, és ártunk az egész körforgásnak, ami ott abban a környezetben van.
Én is még kiemelnék egy egyéni példát, a közösségi közlekedésnek a fontosságát. Manapság majdnem mindenki autóval közlekedik, megmondom őszintén, én is rengeteget közlekedek autóval, vagy hát mi is rengeteget közlekedünk autóval, viszont manapság azt a játékot szoktuk játszani, hogyha mondjuk elmegyünk Budapestre, hogy egy külső kerületbe letesszük az autót, és akkor ott például felszállunk egy metróra, egy villamosra, egy buszra. Ez két dolog miatt is fontos. Egyik dolog az, hogy a gyerekeink megtanulják a közösségi közlekedés használatát, illetve érezhetik, hogy közösségi közlekedéssel is milyen gyorsan el lehet jutni A-ból B-be, valamint a másik az, hogy városon belül nem szennyezzük a környezetünket, nem bocsájtunk ki üvegházhatású gázokat.
Nagyon jó ez a példa, amit Zoli mondott, ami egyébként nem csak Pesten, hanem amikor bárhova utazunk, mi általában úgy szoktunk utazni, hogy elmegyünk repülővel, ami úgyis közlekedik, és ott pedig közösségi közlekedést próbáljuk ki. Tehát, hogy nekünk is ez egy olyan tétel, amivel egyrészt emberek életét ott megismerjük, hiszen ott azok között vagyunk, és nem pedig egy zárt közegben, egy autóban. Másrészt pedig itt is a környezetszennyezésnek a hatását is csökkentjük, és egyébként ilyen aprónak tűnő dolgokkal lehet egyébként egyénileg tenni, hiszen ha ezt mindenki megteszi, akkor akár egy miskolci vagy egy budapesti közlekedés is jelentős mértékben csökkenne az autós közlekedés, és jobb lenne a levegő minősége a városoknak, és hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása is csökkenne.
Akkor folytassuk is innen a gondolatokat, hogy ha a lakóhelyi környezetről szólunk, a lakóhelyünk fenntarthatóságának a fejlesztés lehetőségeiről, hogy mik lennének azok, amik egy város, egy település, egy környék környezetbarátabbá tételéül szolgálhat?
Az egyik ilyen lépés az, hogy a közösségi közlekedés az vonzó legyen az emberek számára, használják a mindennapokban. Fontosnak tartom azt, hogy mindenhonnan el lehessen jutni A-ból B-be. A második dolog pedig az, hogy legyenek szelektív hulladékgyűjtő területek, valamint, még visszatérek egy kicsit a közösségi közlekedéshez, valamint a közösségi közlekedés támogatása kerüljön, akár a város, akár az állam részéről, hiszen akkor vonzóbb lehetőség lehet egy autós közlekedéshez képest.
A klímavédelem kapcsán én azt gondolom, hogy különböző szinteket kell, hogy megkülönböztessünk. Ugye az egyéni felelősségről már az előző időszakban többet beszélgettünk, de nem elhanyagolható, sőt, talán a legfontosabb egyfajta globális gondolkodásmód kialakítása, és ennek a globális gondolkodásmódnak és terveknek a lebontása országok, régiók, városok és munkáltatók szintjére, hiszen így áll össze a rendszer, hogy mindenki megteszi azt, ami az ő felelősségi körébe tartozik. Zoli, amit mondott a közösségi közlekedéssel, egyébként ez egy nagyon fontos pontja a klímasemlegességnek. Ezen kívül, amikor egy városról, régióról beszélünk, számos más tényezőt is figyelembe kell venni. Gondolok itt például arra, hogy milyen típusú beruházások történnek majd egy régióban. Lesznek-e olyan építkezések, beruházások, ahol új épületeket emelnek, azokat hogyan tervezik, alkalmasak-e ezek az épületek arra, hogy energiahatékonyan működjenek, a szigeteléstől kezdve az építési tervekig, a belmagasságtól kezdve a különböző energiatakarékos vagy napelemrendszerig, hőszivattyúrendszerig kialakítani. Tehát olyan energetikai rendszereket építsünk be, ami klímahatékonyan tud működni, de akár a közösségi tereknek a létrehozása. Egyébként ez egyéni szinten is fontos, hogy ültessünk fákat, növeljük a zöldövezeteket, növeljük a zöld felületeket. Ez mind olyan kérdés, amit akár egy város, akár egy régió, akár egy cég, amikor a működéséről, illetve a fejlesztésekről beszélünk, át kell, hogy gondoljon, mielőtt megteszi a szükséges lépéseket.
Én egyetértek Krisztinával. Szerencsém volt több zöldmezős beruházásban részt venni, illetve szerencsém van most is több olyan zöldmezős beruházást tervezni, ahol az épületek energiafelhasználását van lehetőség csökkenteni. Már a tervezési szakaszban odafigyelni arra, hogy az épület a következő évtizedekben energiahatékonyan tudjon működni. Itt lehet szó akár, ahogy Krisztina is említette, napelemes rendszerek, hőszivattyús rendszerek, ami például Miskolcnak nagyon nagy előnye, hogy a környéken van rengeteg geotermikus lehetőség, és ezzel a fűtést meg lehet oldani környezetbarát módon. A másik lehetőség az az, hogy az épületek fűtése, energia felhasználása intelligens módon legyen működtetve. Itt olyan apróságokra gondolok, hogy már automatika rendszerekkel meg lehet azt oldani, hogy amikor nincsen senki bent az épületben, akkor a fűtést lekapcsoljuk, a világítást lekapcsoljuk, akár a világ másik részéről, és csak akkor legyen felfűtve az adott épület, amikor a dolgozók újra bemennek munkában.
És hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Bénó Zoltánnal, a Zolletrik Kft. Elektromos tervezéssel foglalkozó cég ügyvezető igazgatójával, műszaki szakemberrel, és Kis Krisztinával, a Miskolci IsJob személyzeti tanácsadó BT tulajdonos ügyvezetőjével, HR szakemberrel, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
Kérdezted volna, hogy mit remélek, s mire vágyom én. Nem gondoltam akkor, hogy csak ennyi a világ, s a gyermekkor oly gyorsan véget ér. Mesélhetnék most az álmaimról, szinte mint helyett lett B-terv, aztán C. Talán lesz majd házikó, és benne szép család, és egy társ, aki az úton elkísér. Mesélj hát nekem a boldogságról, hazud kérlek, hogy az élet szép. Mondd, hogy lesz még több is, és én elhiszem neked, hogy mindez talán nem csak álomkép, hogy mindez talán több, mint álom. Talán meglep egyszer engem majd az élet, de csak nem voltam még jókor jó helyen. De meg kéne csak látnom a mostban is a szépet, nem csak álmokat kergetni szüntelen. Talán túl sokszor és túl sokat reméltem, talán jobb volna, ha megelégednék. Észre kéne vennem az egészet a félben, hisz mindez talán több, mint épp elég. Mesélj hát nekem a boldogságról, hazud kérlek, hogy az élet szép. Mondd, hogy lesz még több is, és én elhiszem neked, hogy mindez talán nem csak álomkép. De sírjunk a tegnapért, a ez nekem mégis álom szép.
Munkában.
Munkában.
Gondolatok, információk, aktualitások a munkavilágából.
A munkavilágából.
Kedves hallgatóink, folytatódik Munkában című magazin műsorunk Bénó Zoltánnal, a Zolletrik Kft. Elektromos tervezéssel foglalkozó cég ügyvezető igazgatójával és Kis Krisztinával, a Miskolci és Jobb Személyzeti Tanácsadó BT tulajdonos ügyvezetőjével beszélgettünk, témánk pedig a fenntarthatóság, a klímavédelem, és az előző részt ott fejeztük be, hogy Zoltántól technikai megoldásokat is hallhattunk a tudatosabb energia felhasználásra tekintetében, és azt szeretném kérni, hogy ossza meg velünk, oszd meg velünk még azokat a gondolatokat esetleg, amit ilyen szempontból elénk hoznál példaként.
Szóval, amikor tervezünk egy épületet, az első lépés az, hogy legyenek beépítve fogyasztásmérő eszközök, hiszen ezek nélkül nem is tudjuk azt, hogy mennyit is fogyasztottunk. Minél több fogyasztásmérőt építünk be, annál jobban tudjuk monitorozni az egyes alrendszereinket. Itt lehet akár vízmérőtől kezdve fűtési energiamérést nézhetünk, de akár a villamos energiamérést is, és ez egy jó kiindulási alap lehet. A következő lépés az, hogy az egyes területeken akár a világítási rendszereket úgy modellezzük le, hogy optimális legyen a lámpák használata, illetve a lámpáknak a világítás vezérlése is úgy nézen ki, hogy egyes területeken akár jelenlétérzékelőket, mozgásérzékelőket használunk, hogy csak akkor kapcsolódjanak fel, amikor azokra szükség van. Amit még fel lehet használni, az akár a különböző árnyékolóknak a használata, hiszen nyáron, amikor ténylegesen délben süt a nap, akkor akár ha automatikusan lemennek az árnyékolók, akkor kevesebb fűtési energiát kell felhasználnunk. A automatika rendszerekkel el tudjuk érni azt, hogy a fűtést optimalizálhassuk, tehát amikor a dolgozók bent vannak, akkor magasabb hőmérsékletre fűtsük fel, vagy hűtsük le a helyiségeket. Munkaidőn kívül pedig a hőmérsékletet vagy le, vagy fentebb állítjuk, vagy leállítjuk az egyes gépeket, és a hétvégén pedig akkor teljesen kikapcsolhatjuk az épület energiafelhasználását is. Több esetben is csináltunk olyan rendszereket, hogy amikor hétvégén teljesen lekapcsoltuk akár a fűtést, akkor el tudjuk indítani akár automatikusan már hajnalban a fűtést, hogy reggel, mikor bejön a dolgozó, akkor komfortosan tudja végezni a munkáját. Ugyanezek a rendszerek magánházakba is beépíthetők. Több olyan beruházásunk is van folyamatban, ahol intelligens vagy mai divatos szóval élve okos otthonokat tervezünk, és millió egy lehetőség van arra, hogy tudatosabb vagy energiahatékonyabb épületek épüljenek. Vagy vannak olyan barna mezős beruházások, ahol fejlesztjük az épületet, hogy már ilyen rendszerek kerülnek beépítésre.
Itt említsük meg a megújuló energiaforrások használatának a lehetőségét is.
Manapság sok helyen látjuk, hogy telepítik folyamatosan a napelemeket. Magyarországon nem jellemző, de több helyen láthatunk külföldön akár szélerőműveket is. Ezek mind nagyon jók és nagyon szépek. Most már elértük azt a szintet, hogy szinte bármekkora mennyiségű villamos energiát tudunk előállítani. Vannak azok az időszakok is, amikor az történik, hogy villamos energia többlet keletkezik. Ezt onnan lehet nagyon egyszerűen látni, hogy van egy úgynevezett villamos energia tőzsde, ahol órás szinten lehet vásárolni a villamos energiát, és manapság már vannak azok az időszakok, amikor a termelőnek fizetnie kell azért, hogy termelhessen. Egy intelligens épülettel, vagy egy intelligens felhasználással ezekben az időszakokban akár növelni tudjuk az energiafelhasználásunkat, hiszen korlátlanul rendelkezésre áll, viszont azokban az időszakokban, amikor a megújuló energiaforrások nem működnek, és csak fosszilis energiából tudjuk előállítani az energiát, akkor lecsökkentjük az energiafelhasználásunkat. Így, hogyha balanszírozzuk az egészet, akkor az üvegházhatású gázok kibocsátása csökkenthetővé válik. Nagyon jó példa például Németország, ahol már több területen is olyan hőszivattyús rendszereket telepítenek, ami egy felhő alapú rendszerbe van beintegrálva, és abban az esetben, amikor rendelkezésre áll felesleges energia, abban az esetben a helyiségek fűtését mondjuk megemeli, és amikor már nem áll rendelkezésünkre korlátlan energia, akkor az energia felhasználását ezeknek a rendszereknek lecsökkenti. Ez nagyjából úgy működik, mint emlékszünk arra, hogy régen volt az éjszakai áram, amikor éjszaka bekapcsolt a boiler, hiszen akkor nagyon alacsony volt az országban az energia felhasználás, és ezzel kompenzálták az egészet. Na már most ez fordítva működik, hogy manapság az van, hogy nappal áll rendelkezésre rengeteg energia, éjszaka már sokkal kevesebb, amikor a naperőművek, vagy akár a szélerőművek sokkal kevesebbet tudnak működni.
Az energia felhasználás optimalizálására lehet egyébként megoldás az, hogyha különböző tárolórendszereket építenek, és erre úgy tudom, vannak is törekvések, illetve újdonság szintén, amit városi, vállalati, illetve régió szinten lehet majd kialakítani, az úgynevezett energiaközösségek. És én úgy tudom, hogy Magyarországon már van működő energiaközösség, és ennek a mintájára akár több területen is meg lehet ezt majd valósítani.
Ez egy nagyon jó gondolat volt, amit Krisztina mondott, hogy az energiát el kell tudni tárolni, hiszen nem minden időszakban áll rendelkezésünkre. Jelen pillanatban amilyen műszaki lehetőségeink vannak, ugye ezek az akkumulátoros energiatároló rendszerek, amitől nagyon sokan óckodnak, de külföldi példát tudok mondani, olyan rendszerek, ahol vízenergia, vízerőműbe tároljuk el az energiát. Ez azt jelenti, hogy amikor rendelkezésre áll a felesleges energia, akkor a vízmennyiséget azt nagyon magasra felszivattyúzzuk. Éjszaka, amikor nem áll rendelkezésünkre elegendő energia, akkor pedig mint egy vízerőműként leengedjük ezeket a vizeket, és ezzel generálnak energiát.
Milyen új innovációkról tudunk még beszélgetni esetleg olyan tekintetben, amelyek gyakorlati alkalmazásával a károsanyag kibocsátás csökkenthető lehet?
Manapság a másik trend az elektromos autóknak az elterjedése az utakon. Ezek a közlekedési eszközök mindaz, hogy hatékonyabban tudnak működni, mint egy belső égésű jármű. Ezen felül, amikor rendelkezésünkre áll a korábban említett felesleges energia, abban az időszakokban tudjuk tölteni ezeket a járműveket, tehát mint egy energiatárolóként tudnak funkcionálni.
Azt gondolom, hogy számos nyitott kérdés van még az elektromos autózással kapcsolatban. Egyrészt az, hogy az üzemidőket hogyan tudják növelni, hogyan tudnak hosszabb utakat megtenni vele. Másrészt még az is nyitott kérdés szerintem, hogy az elhasznált akkumulátorokkal mi lesz, hiszen ennek is van egy környezetkárosító hatása, amit az elektromos autózás során az autókba beépítenek, és ehhez is van egy energiafelhasználási igény, hiszen ezeket az akkumulátorokat meg kell tölteni, és ehhez részben még mindig használunk fosszilis energiákat, ami meg megint egy nyitott kérdés, hogy ezeket hogy lehet kiváltani, tehát hosszú távon ez nem feltétlen megoldás, és erre kell majd egy új megoldási rendszert kialakítani, hogy mi lehet az az alternatív, ténylegesen alternatívát jelentő üzemanyag, illetve energiaforrás, amivel autókat lehet hajtani.
Az egyik alternatív megoldás lehet az akkumulátoros technológia mellett a hidrogén alapú közlekedés. A hidrogén előállítása, általános iskolában tanultuk azt, hogy vízből könnyedén előállítható, viszont a tárolás az viszonylag bonyolult. Megfelelő hőmérséklet, illetve megfelelő tároló nyomás szükséges ahhoz, hogy ezt a gázt tárolni tudjuk, illetve a következő hátulütője, hogy nagyon robbanásveszélyes, és így a közlekedésben ezt a gázt nagyon nehéz felhasználni, de azért vannak a mérnökök, hogy erre megoldást találjanak, és bízom benne, hogy a következő években a hidrogéngáz tárolására fogunk megoldást találni.
Manapság gyakran halljuk a fenntartható gazdaság fogalmát is a mindennapokban, ez a gyakorlatban mit jelent, Krisztina?
Ez egy nagyon összetett kérdés, és tényleg egy felkapott fogalom manapság, ez a fenntartható gazdasági fejlődés fogalom, de a lényege az, amit eddig az elmúlt időszakban is beszélgettünk, hogy egy olyan működés legyen a vállalatok életében, ami a legkisebb ökológiai lábnyomot hagyja, a legklímasemlegesebb módon tudják ezt megvalósítani. Ez kezdődik azzal, ahogy már említettük is, hogy milyen beruházások történnek, milyen épületeket építenek, milyen energiarendszereket használnak, de folytathatjuk azzal akár, hogy a termelésben milyen automatizálási rendszereket alkalmaznak, hogyan automatizálják a folyamataikat a szervezetek, és folytatódik azzal, hogy ami akár magánéletben is, amit említettünk is megjelenik, hogy pazarlásmentesen, szelektíven gyűjtve a hulladékot, vagy akár papírmentesen dolgozunk a munkánk során. Mi magunk szolgáltatók vagyunk, tehát viszonylag még kevés energiát használunk, viszont azt büszkén mondhatom, hogy teljesen papírmentes irodát alakítottunk ki. Számítógépeken dolgozunk, és mindent digitalizálva, és e-mailekben bonyolítjuk akár a levélforgalmat is. Ettől nagyon ritkán térünk el, és csak akkor, hogyha nagyon ragaszkodik a partnerünk például ahhoz, hogy egy szerződés nyomtatva is meglegyen. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés a jövőben, hogy ezt a fenntarthatóságot a vállalatok például hogy tudják megvalósítani, ezt a fenntartható fejlődést. Ehhez nagyon komoly edukáció óra van szükség egyébként a vállalatok életében, és szakemberekre, akár energetikai, akár villamosmérnök szakemberekre, hogy a rendszereiket kialakítani és működtetni tudják a szervezetek.
Zoltán?
Én teljes mértékben egyetértek Krisztinával. Egy kis középvállalat nem minden esetben engedheti meg magának, hogy egy villamosmérnököt vagy egy energetikust alkalmazzon, de egy nagy vállalatnál már erre törekedni kell, hogy legyen egy olyan személy, aki felelősséget vállal arra, hogy az üzem, a vállalkozás energiahatékonyan működjen, és folyamatosan monitorozza az energiafelhasználást, és a cégeknek is nyitottnak kell lenni az iránt, hogy újabb innovációkba ruházzanak be, és energiahatékonyabban tudják működtetni a saját rendszereiket, ezzel akár rövid távon és hosszú távon is költséget tudnak megtakarítani, valamint üzembiztosabbá tudnak válni.
Nagyon jót mondott végszóként Zoltán, mert hogy a cégeknek egyébként ez az egyik legfontosabb kérdés, hogy a megtérülés milyen időszakon belül várható egy-egy beruházás kapcsán. És sok esetben az innovációnak a legfőbb gátja az, hogy a megtérülés vagy hosszú, vagy pedig nem tudja megfinanszírozni ezt az adott vállalat, főleg a KKV szektorban jellemző ez, és ezért maradnak el az innovációk, akár a környezetvédelemi, illetve energiahatékonysági beruházások kapcsán is.
Hiszen talán a hosszú távú fenntarthatóság biztosítása lehet ugye az egyik cél. Ilyen szempontból a fenntartható üzleti modellel kapcsolatban milyen gondolat fogalmazódik meg még esetleg bennetek?
Eddig nagyon sokat beszéltünk arról, hogy milyen megújuló energia, illetve milyen energiahatékonyságot lehet alkalmazni egy adott vállalatnál, de én még kiemelném azt, hogy oda kell arra is figyelni, hogy a jelenlegi infrastruktúrát, épület kialakítását hogyan tudjuk energiahatékonyabbá tenni, hiszen ezzel nem új energiát állíthatunk elő, hanem a jelenlegi energiafelhasználásunkat tudjuk csökkenteni. Ilyen lehet akár az épületek szigetelése. Nézzünk körbe a környéken. Nagyon sok lehetőség van arra, hogy a fűtési energiát tudjuk csökkenteni. Manapság amúgy is nagyon nagy probléma az, hogy hogyan tudjuk a földgáz felhasználásunkat csökkenteni, mert ebből az energiafajtából függünk más országoktól, és minél jobban függünk egy másik országtól, másik régiótól, annál bizonytalanabb lehet a működésünk.
Igen, a függőség mindig egy kiszolgáltatottságot is jelent egyben, hiszen ha emelkedik az energia ára, vagy a földgáz ára most jelen esetben, akkor ez beépül a különböző termékekbe, szolgáltatásokba is, ami ezt a fajta energiát használja, és ez komoly hátrányokat, illetve negatív folyamatokat indíthat el egy gazdaságban. De ez csak egy tényleg egy része a fenntarthatósági modellnek. Nagyon fontos a szervezetek életében az, hogy minél hatékonyabban és minél környezettudatosabban és minél energiatudatosabban működjenek az életük minden területén, és egy olyan működési modellre álljanak át, ahol optimalizálni tudják ezeket a költségeket, illetve ezeket a beruházásokat minél hatékonyabban tudják végigvinni.
Egyéni és globális szinten is beszélgettünk az elmúlt órában a klímasemlegesség, a fenntarthatóság, a környezetünk védelme témában. Azt szeretném kérni, hogy egy picit így összefoglalásul vegyük újra sorra azokat a fontos elemeket, amit mind otthonainkban, mind az élet egyéb területén megtehetünk.
Ahogy beszélgettünk is itt az elmúlt közel egy órában, mind egyéni, mind pedig társadalmi szinten komoly feladataink vannak a klímasemlegesség fenntartható fejlődés témakörben. Látjuk azt, hogy milyen szélsőséges időjárási viszonyok vannak jelenleg, látjuk azt, hogy éves szinten fajok ezrei tűnnek el, és ez egy mérhetetlenül nagy szám. Szerintem így nem is gondolunk bele a mindennapjaink során, hogy ez mit jelent, illetve hogy borítja fel az ökológiai egyensúlyt ezeknek a fajoknak az eltűnése. Látjuk azt, hogy milyen különbségek vannak világszinten, akár egy vízfelhasználásban, egy élelmiszerfogyasztásban, vagy élelmiszer előállításban, de energiafelhasználásban is, hogy vannak leszakadó rétegek, ahol akár egy afrikai országban is, ahol a növekvő népesség mellett élelmiszerhiányban szenvednek, holott az északi féltekén szó szerint pazarló életmódot folytatunk. Ezeknek az összehangolt közelítése, az egyensúly kialakítása, illetve a föld erőforrásainak a felhasználásában a pazarlás megszüntetése szerintem mind egyéni, mind társadalmi szinten komoly feladat és komoly felelősséget jelent.
Jelen pillanatban a légkörben akkora mennyiségű széndioxid található, ami még a föld életében sose volt ilyen nagy mennyiségben. Ezt a kőzetekből és a fákból látható, és ez a nagy széndioxid mennyiség jelentős időjárásbeli változásokat okoz az életünkben, amit nagyon nehéz lesz visszafordítani, de hogyha közösen teszünk érte, akkor én úgy gondolom, hogy el tudjuk érni ezt a célt, és a gyermekeinknek jobb lesz majd a jövőben. Nekem van egy álmom, az álmom az lenne, hogy szerintem nagyon sokan tudnak arról, hogy van a Föld órája nevű számítás. Ez azt jelenti, hogy ami egy évben rendelkezésünkre áll energiamennyiség, azt már júliusban felhasználtuk. Ha a pénzügyi szempontból nézzük, körülbelül kétszer annyit költünk el, mint amennyi a beérkező fizetésünk, tehát folyamatosan kölcsönt veszünk fel a Földtől. Az álmom az, hogy ez a július végi dátum, ez december 31-ig egy legyen még az életemben, és a következő álmom pedig az, hogy a gyermekeink már vissza tudják fizetni ezt a kamatot, amit a Földtől vettek fel, mint kölcsönt.
Bénó Zoltánnak, a Zolletri Kft. Elektromos tervezéssel foglalkozó cég ügyvezető igazgatójának és Kis Krisztinának, a Miskolci és Jobb személyzeti tanácsadó BT tulajdonos ügyvezetőjének köszönöm, hogy műsorunk vendégei voltatok és beszélgethettünk ebben a témában.
Köszönöm a lehetőséget.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
És kedves hallgatóinknak is köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában az Európa Rádió munkában című magazin műsorát hallották. A szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. További szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra.
Munkában. Gondolatok, információk, aktualitások a munkavilágából. Az Európa Rádió gazdasági magazinját hallották. A műsor az EaseJob személyzeti tanácsadó cég támogatásával valósult meg.
Ez a dal egy kicsit közhelyes lesz, már most sajnálom. Ha akarod, húzd le egy körfelessel, majd együtt számlázom. De néha megesik, hogy a hangokat megfojtja a fejben a gondolat, és a csöpögéstől sem kímélem magamat. Mert a vállamon a csalódás, ez a rendezetlen adósság. Ha egy cseppet közhelyes lesz, tényleg sajnálom. Maratont futva egy közteressel jobbat kántálok, mert ez a dal csak egy fél édes bor, egy csavaros, kupakos, negyedes. Lehet néha fáj, lehet a fejedbe rúg, de legalább durván egyenes. És fontos a láthatóság,
yeah. hogy egy kissé közhelyes lett. Komolyan sajnálom, mint a zsebembe lapuló tízezrest, amit mindig felváltok, de ez a dal csak egy mirelit tészta, nyújtom, ameddig lehet. Érzed, másnap már az íze más, de jól esik minden szelet, mert ez az, amihez nem kell pecsét. Ez az, amit áfa nélkül is számolhatsz. Ez az, amihez nem kell végzettség. Ez vagy te, és én a legvégén. Ez az, amihez nem kell pecsét. Ez az, amit áfa nélkül is számolhatsz. Ez az, amihez nem kell.
Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.
Se nézhetsz félre, bárhol jársz, tudod, sose szégyen azt, aki lettél végre.
Ugye te is akarod a délután, ugye elmeséld, ami majd este vár. Ugye tényleg nem is érdekel más, mint hogy enged szabadon magadat a dalon áll.
A járdára kiömlő fénnyel,
mától új nap újkor ragyogjon az új hold.
Nyere, érezd, hogy jó.
Kinn a világ, és semmit nem muszáj. Szabad esés, benned a vágy.
értékek hullámhosszán.
Sem értettem, hogy az idő miért nem vár, miért nem vásol meg engem. Mindig megfordítva áll, és ez így maradt már, úgy hiszem az én órám másképp jár. A nappal rám éjjel vár, de elfogadtam már, hogy az én órám másképp jár. Sokszor még ében is álmodom,
de a reggel nem az én nappalom.
A városban éled a pesti nép,
mert sok pénzt kéne keresni még.
Én még csak fél álomban,
és már is fél háromban.
Rám szólnak már, hogy jó estét,
pedig én csak ébredni szeretnék.
Mindig így éltem, és azt sem mondhatnám, hogy az órát elnéztem. Ha elkéstem valamit, sosem értettem, hogy az idő miért nem vár, miért nem vásol meg engem. Mindig megfordítva áll, és az így maradt már, úgy hiszem az én órám másképp jár. A nappal rám éjjel vár, de elfogadtam már, hogy az én órám másképp jár.
Sokaknak furcsa, jól tudom,
de másra hallgatni nem fogok.
Működni én már csak így tudom.
Hajnalban néha dolgom van,
vagy csak épp arra gondoltam.
Igen, én is élem az életem,
igaz, kicsit másképp elhiszem.
Mindig így éltem, és azt sem mondhatnám, hogy az órát elnéztem. Valamit sosem értettem, hogy az idő miért nem vár, miért nem vásol meg engem. Mindig megfordítva áll, és az így marad már, úgy hiszem az én órám másképp jár. Valamit sosem értettem,
sosem,
hogy az idő miért nem vár, miért nem vásol meg engem. A nappal rám éjjel vár, de elfogadtam már, hogy az én órám másképp jár. Az én órám másképp jár,
az én órám másképp jár,
az én órám másképp jár, az én órám másképp jár.